Jó reggelt, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ma arról lesz szó, hogy mi történt Huzsét után. Ugye most ünnepeltük Huzsétot. Szeretnék majd egy kicsit időzni is azért emellett is, de különösen, hogy mi volt az, ami a Huzsétot követte, ami bennünket nagyon érdekel, mert mi is Huzsét után vagyunk. Szeretném, hogyha kinyitanánk a Bibliát János evangélium 20. részénél, és a 19. verstől fogom olvasni, tehát a János evangélium 20. fejezete, és a 19-es verstől. Ugyanez a történet megtalálható más evangéliumokban is, a Márkban, a Lukácsban, de talán itt a legrészletesebb, és ezért innen szeretném felolvasni. Álljunk fel! Aznap, amikor beesteredett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét azt mondta nekik, békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá. Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta. Békesség néktek! Azután így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben, ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus Krisztus az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Imádkozzunk! Atyánk, hálát adunk neked a te örökkévaló igédért, amit állandóvá tettél. Köszönjük, Uram, hogy ezáltal az ige által, a te beszéded által teremtetted a világot, amikor kimondtad, hogy legyen, és lett. És köszönöm, Uram, hogy ezáltal a szó által gyújtasz világosságot a mi szívünkben is. Az Isten igéjének a hallgatása, olvasása, megértése által. Uram, köszönöm neked, hogy mindaz, ami a te igédben le van írva, az az igazság. És Uram, mi ezzel az igazsággal akarunk táplálkozni. Ezen a mai reggelen is. És ezt az igazságot akarjuk bátran hirdetni, elmondani az embereknek. Köszönjük, Atyánk, hogy az egyház az igazságnak az oszlopa és erőssége. Ezért arra kérlek téged, hogy erősítsd meg bennünk a te igazságodat, és add, Uram, hogy bátran tudjuk képviselni mindazt, amit ránk bízol. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Foglaljatok helyet. Mielőtt rátérnék konkrétan erre a történetre, hogy mi történt ott a zárt ajtók mögött a tanítványokkal, szeretnék egy néhány gondolatot mondani nektek Huzsétról. Nemrég ünnepeltük, én éppen Szegeden voltam egy református közösségbe, de ott is ugyanaz az üzenet szólt. A keresztényeknek 2000 év óta egyetlen üzenete van, Jézus meghalt a bűneinkért, és feltámadt a mi megigazulásunkért. És valahol, ha megnézzük, akkor a Huzsvétot az isteni jellemzi. Húsvét az csak Istenről szól. Minden, ami ott történik, minden, ami ott véghez megy, az isteni. Még az Isten fiának a kereszt halála is, az a fizikai szenvedés is, az ő szenvedés története mind-mind isteni. Abba ember nem szólt bele, abba emberi salakanyag, emberi hiba, emberi dolog nem került bele. Kezdve onnan, hogy elfogták Jézust a Gecsemáné kertbe, ahogy Annás előtt volt, ahogy Kajafás előtt állt, ahogy a katonáknak a gyűrűjében volt ez az ember, aki több, mint ember, akár ahogy a Sanhedrin előtt állt, vagy ahogy a megostoroztatása, a megkorbácsolása közben viselkedett, ahogy felment a Golgota keresztjére, ahogy ott elfolyt a vére, ez Isten volt. Isten maga vette kezébe a mi üdvösségünket. Hogy énekeltük a egyel előtte levő énekbe, az utolsó előtti énekbe, hogy ő volt az, aki lehajolt. Ő volt az, aki az ő kinyújtott karjával lehajolt hozzánk. Ezt Isten vitte véghez. Amikor a húsvétról beszélünk, akkor Istennek a munkájáról beszélünk. Semmi másról. Semmilyen emberi dolog abban nincsen benn. Persze emberek is cselekedtek ott, emberek is végezték a maguk dolgait, de igazából ott húsvétkor, az első húsvétkor Isten cselekedett. Ő volt az, aki megtervezte ezt a csodálatos üdvmunkát, és Isten volt az, aki végrehajtotta ezt a csodálatos üdvösséget. Nem volt segítője, nem volt vele senki, egymaga feltűrte az ő szent karját, és cselekedett az életünkbe. Reinhard Bonnkétól hoztam egy idézetet, ő azt írja, hogy Izrael megszabadítására Isten elküldte Mózest, Józsuét, Sámsont, Gedeont és még többeket. A mi szabadításunkra azonban senkit nem küldött, maga jött el. Nem hagyta, hogy bármi az útjába álljon. Pedig kimondhatatlan megaláztatásokkal járt, Gecsemáné, kigúnyolás, Golgota, kínhalál, teljes lényét és mindazt, aki és ami ő az üdvösségünkért odaadta. Nem volt támogatója, egyedül ment végig az úton. Nem volt előtte példa. Ilyen szabadítóval teljes garanciánk van az üdvösségre. Ilyen szabadítóval teljes garanciánk van az üdvösségre. Az üdvösség az nem a te cselekedeteiden múlik. Az üdvösség az nem azon múlik, hogy te mennyire szántad oda magadat, vagy mennyire volt komoly a te megtérésed, ezek nagyon fontosak. De az üdvösségünk az ott Isten fiának a kereszten véghez vitt áldozatán nyugszik. A kereszténységnek a súlypontja az ott van 2000 évvel ezelőtt Jeruzsálemben. És ha te ezt elhiszed, akkor örök életet nyersz. És a Biblia erről nagyon sokat beszél, hogy Isten egymaga jött le. Isten egymaga volt, ami szabadítunk. Ézsaiásban, csak felsorolásképpen szeretnék egy-két igét, a 63.9 azt mondja, hogy nem követ vagy angyalt küldött az Úr, hanem maga jött el. Maga jött el. Vagy az 59.16 azt mondja, hogy saját karja segítette őt. A 63.5 pedig azt mondja, már Isten maga mondja, hogy saját karom segített engem. Amikor az üdvösségről van szó, akkor azt Isten nem bízza senki másra. Ő maga veszi kezébe a dolgokat. A 98. Zsoltár első verse pedig azt mondja, hogy szabadulás szerzett jobbja az ő szent karja. Jézus volt Istennek ez a jobbja. Jézus volt Istennek ez a szent karja. És mindaz, amit Isten megígért az Ószövetségbe, hogy el fog jönni egy szabadító, már ott kezdettől fogva, a bűnesettől kezdve, és aztán folyamatosan ígéreteket tett, végig az alatt a sok-sok ezer év, sok száz év alatt, amíg az Ószövetség íródott, azt Jézusban beteljesítette. De többet mondok, az a vágy, ami az emberekben volt, egy szabadító után, hogy Ézsaiás felkiált, hogy bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál közénk. Hogy rendet tennél ezen a földön, ami annyira tönkre van. Hogy, hogy rendet tennél az életünkben, hogy a bűnöket eltakarítanád, hogy újra igazság uralkodjon ezen a földön. Mindez a földről felszálló kiáltás is Jézus Krisztusban teljesedett be. Isten meghallotta ezt a kiáltást, ezt az emberi szükséget, és cselekedett rá. És ezt ő maga tette. A húsvétban benne van az isteni. Még a szenvedésében is, az emberfia meggyaláztatásában, kigúnyolásában benne van egy isteni, ami csak ő. És amire minden egyes húsvétkor visszagondolunk. Minden egyes húsvétkor átgondoljuk, hogy mit tett értünk ez az Úr. És hogyha ezt tesszük, akkor a szívünk tele van hálával, hogy igen, ő cselekedett értem. Az ő karja volt feltűrve értem. Ő volt a szabadító. Ez az egyik, úgy gondolom, legfontosabb dolog a hívő életben. Elfogadni, hogy az Úr cselekedett az életemben. Aztán megtörtént a keresztrefeszítés, és megtörtént a feltámadás, és amikor a feltámadás megtörtént, akkor Jézus többször megjelent a tanítványainak, és adott nekik egy küldetést. Ebben a történetben is ezt láthatjuk, hogy ahogy engem küldött az Atya, úgy küldelek én is benneteket. A tanítványainak adott egy meghatalmazást, egy megbízást. Ezt olvassuk a Máté evangélium 28. fejezetének a végén, amikor Jézus azt mondja, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, és tegyetek bizonyságot minden embernek, minden népnek, és hirdessétek az evangéliumot. A húsvétban ott van a csak isteni. De ennek az üzenetnek az eljuttatása a világ minden pontjára, ennek az üzenetnek a hirdetése megköveteli az emberi részvételt. És olyan embereknek a részvételét követeli meg, mint mondjuk egy Péter. Vagy mint egy Tamás. Ugye ebben a történetben is láttuk, hogy Tamás eléggé hitetlenkedett. Meg láttuk Pétert végig Jézusnak a 3,5 éves szolgálat alatt, hogy milyen lobbanékony természetű volt. Milyen jellembeli gyengeségek voltak az életében. És az evangéliumnak az eljuttatása a világba az ilyen Pétereknek, meg Tamásoknak a sokasságát igényli. De többet mondok, olyan embereket igényel, mint te meg én. Akiknek vannak gyengeségeink, akiknek vannak problémáink, akik azért az életben egy csomó mindennel küszködünk. És hogyha megnézzük, hogy kik voltak Jézusnak ezek a tanítványai, akkor azt láthatjuk, hogy nem a zsidó társadalomnak az elitje volt. Egyszer tanítottam erről, hogy Jézus nem úgy választotta ki a tanítványokat, hogy összehívta a zsidó vezetőket, hogy mondjatok nekem 12 tehetséges fiatalember nevét, mondjátok meg nekem. Akik éppen végeztek a teológiával, most jöttek ki, tetrekészek, tehetségesek, bátrak, akikre emberi számítás szerint rá lehetne bízni ezt a hatalmas munkát, hogy elvigyék az evangéliumot a világ minden részére. Akik hitelesen tudják mondani. És gondolom, hogyha magadra nézel, akkor te neked is az első, amire gondolsz, az az alkalmatlanság érzeted. Hogy hát egész héten mit tettem. Hogy hát mennyi mindenben elbuktam. Mennyi mindenben kudarcot vallottam. És ezek az emberek is távolról sem voltak tökéletesek. Távolról sem voltak tökéletesek. Sőt, olyan emberek voltak, akik miután megtörtént a keresztrefeszítés, szétszóródtak. És bementek, ahogy itt olvassuk, bezárták magukra az ajtót, mert féltek a zsidóktól. Bezárkóztak, csalódottak voltak, frusztráltak voltak, oda volt minden reménységük. Ők úgy gondolták, hogy Jézus majd megalapítja itt a királyságot, és akkor ők is ott lesznek, természetesen abból ők is részesednek, és aztán látják a kereszten meghalni ezt az embert, az ő mesterüket. Látják meghalni, a vére elfoly, És tudjátok, kevés dolog van, ami biztosabb a halálnál. Semmi talán. Amikor az emberiségnek a közös tapasztalata az, hogy a halál az a vég. A halál után már nincs visszaút. Emberileg nézve ezeknek az embereknek minden reménységük elveszett, és bezárkóztak, nem tudták, hogy mi lesz, zavarban voltak, nem értették, hogy Jézus korábban miről beszélt nekik, milyen feltámadásról, meg milyen dolgokról. Ők a pillanatnak a hatása alatt voltak. Bezárkóztak. És a nagy kérdés, és ma reggel számunkra is a legnagyobb kérdés, hogy mi történt ezekkel az emberekkel ott a zárt ajtók mögött. Mi történt ezekkel az emberekkel, hogy nem sokkal később úgy léptek ki a világnak a színpadára, mint történelem formáló emberek. Mint egy megállíthatatlan, egy ellenállhatatlan erő a kereszténység, akiket nem lehetett elhallgattatni, akik belemondták, belekiabálták a világba, hogy Jézus Krisztus él, hogy van a bűnökre bocsánat, és lefejezték őket, meg mindenféle kínzásoknak vetették alá őket. Oroszlánok elé vetették őket az arénában, és nem lehetett megállítani ezeket az embereket. És kiírtam magamnak egy néhány mondatot egy könyvből, amit nemrég fordítottam, mondhatom egy részletét, hogy mi történt az első tanítványokkal. Mi történt Jézusnak azzal a 12 tanítványával, akikről le van írva a Bibliában, hogy őt követték, és ő rájuk bízta az evangélium hirdetését. Figyeljetek jól! Simon Pétert fejjel lefelé megfeszítették. Andrást egy X-alakú keresztre feszítették Görögországban. Jakabot, az Zebedeus fiát lefejezték Jeruzsálemben. Jánost forró olajjal teli üstbe dobták, majd Patmosz szigetére száműzték. Fülöpöt felakasztották, és a keresztfán kővel agyonverték. Tamást dárdával megkínozták, majd mágiára vetették. Mátét Etiópiában lefejezték. Jakabot, az Alfeus fiát megkövezték és agyonütötték. Taddeus Júdást bunkóval agyonverték. Simont darabokra fűrészelték. Bertalant élve megnyúzták és fejjel lefelé keresztfára szegezték. Mátyást Jeruzsálemben megkövezték, majd lefejezték. Ez volt a 12. Ugye egy halt meg természetes halállal, de azért a testén neki is látszott, hogy milyen szenvedéseken kell az Isten országába bemenni. Aztán kiírtam még két embernek a sorsát, a mártír halálát. Az egyik Timóteus volt, akit nagyon szeretünk, egy fiatal ember volt, az efézusi gyülekezetnek a pásztora. Azt írja róla egyébként a Mártírok oszlopa című könyvből néztem ezeket, írtam ki némelyik részét, másokat pedig a Facebookon találtam. Érdemes elolvasni egyébként, nagyon komoly hitolvasmány, a hiteteket nagyon építeni. Tehát mit írt Timóteusról? Az efézusi gyülekezet vezetője egy pogány ünnepségen, felbuzdulva lelkében, bement az utcákon babonáskodó sokaság közé, kiáltozott és feddőzött ellenük, kérte és intette őket, hogy hagyják már egyszer és mindenkorra abba ezeket az istentelen dolgokat. Azok ennek hallatán megharagudtak, megtámadták Timóteust, a földre teperték, kegyetlenül megverték, megtaposták, hurcolták és félholtan ott hagyták. Aztán már nem is lehetett rajta segíteni. Márk evangélista még egy, akit szeretnék felolvasni. Ő Alexandriában, ahol gyülekezetet alapított, egyik vasárnap, amikor éppen isteni szolgálatban volt, a pogányok rárohantak, nyakába köteled vetettek, köves darabos helyen hurcolták, míg nem teste kiszakadozott, majd tömlöcbe vetették. Másnap hasonlóképpen cselekedtek vele, mindaddig hurcolták a köveken, amíg meg nem halt. És lehetne sorolni ezeket az embereket, nem azért mondtam ezeket, hogy ilyen horror történeteket mondjak, hanem arról akartam beszélni, hogy a keresztény egyház az mindig szenvedett a hitéért. A keresztény egyház az mártír halált halt a hitéért nagyon sok században. És ezek csak az a 12, meg egy-két másik ember, akiket megemlítettem, de végig a századok során a keresztények a hitükért szenvedtek, a hitükért örömmel vállalták még a mártír halált is. És ha megnézitek, akkor ma is vannak ilyen mártírok, az egyháznak a mártírjai. Elég, hogyha a hírekben megnézitek, hogy mi zajlik Szíriában, vagy mi zajlik Irakban, vagy mi zajlik a földközi tenger kellős közepén, menekült hajókban, ahol kidobják a keresztényeket a nyílt tengerre. Vagy mi történik Líbia partjainál, Sanyi mutatott egyszer erről képet is, meg beszélt röviden. Kopt keresztényeket lefejeznek, csak azért, mert keresztények. Csak azért, mert keresztények. És megfeszítik őket, lefejezik őket, megégetik őket. Pakisztánban egy nagy városban, Lahorban rendszeresek, a keresztények ellen elkövetett brutális merényletek. És adódik a kérdés, hogy megéri ez? Adódik a kérdés, hogy mi az, ami ezeket az embereket ott az első században, meg ezeket az embereket a 21. században, és hogyha Isten bennünket méltat rá, akkor bennünket itt Szombathelyen képessé tesz mindezeknek az elviselésére. Mi kell ahhoz, hogy a gyenge, erőtlen, frusztrált kereszténységből egy bátor bizonyságtevő kereszténység legyen, akik még a halált is vállaljuk az Úrért. Életre, halálra elkötelezzük magunkat az Úr számára. Tehát mi történt a zárt ajtók mögött? És hát szoktuk hallani ezt a kifejezést, hogy zárt ajtók mögötti tárgyalás, akár politikusok, akár gazdasági emberek, ott a zárt ajtók mögött mindig fontos dolgok dőltek el. A zárt ajtók mögött olyan dolgok dőltek el, amik később kihatással voltak egy-egy közösségnek az életére, országoknak az életére, vagy az egész világnak az életére, és hát az egy másik dolog, hogy miért akarták ezt zárt ajtók mögött a nyilvánosság kizárásával tenni, de a lényeg az, hogy ami ott a zárt ajtók mögött lezajlott, annak hatása volt utána az emberek életére. És ugyanezt látjuk itt is, a János evangéliumban, meg a többi evangéliumban is, hogy ott a zárt ajtók mögött, a tanítványok, ahova elrejtőztek, ott valami történt. És ami történt, az óriási hatással volt a világnak az életére. És szeretnék két dolgot megemlíteni nektek ebből a történetből, ami ott a zárt ajtók mögött lezajlott. Az első mindenképpen az, hogy Jézus megjelent nekik. Ott volt, azt mondja a Biblia, hogy a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, és eljött Jézus, és megállt középen. És így szólt hozzájuk, békesség nektek. És miután ezt megtette, most gondoljatok bele, feleségemmel éppen beszélgettünk, hogy a mindenható Isten jelent meg. A feltámadott, dicsőséges Úr jelent meg ezeknek az embereknek, és ő mondta azt, hogy békesség nektek. Hogy ez milyen erővel lehetett az életükben. És akkor azt mondja Jézus nekik, hogy nézzétek meg a sebeket. A kezemen, a lábamon, az oldalamon, nézzétek meg, és higgyetek. Mert Jézus azt akarta, hogy a tanítványoknak legyen egy kikezdhetetlen meggyőződésük arról, hogy ő valóban feltámadt a halálból. Tehát az első meghatározó élmény a tanítványoknak ott ebben a belső szobában, ebben a bezárt szobában az volt, hogy találkoztak a feltámadt Krisztussal. És Jézus akarta, hogy ez a találkozás megtörténjen. Ő akarta, hogy lássák a sebeket. Hogy tudják, hogy igen, akit láttak a kereszten meghalni, ő feltámadt a halálból. Ugyanaz az Úr, ugyanaz a Mester, akit ők olyan szívesen követtek 3,5 éven keresztül, most ott áll előttük teljes élete teli valóságában. Úgy gondolom, hogy a mai keresztényeknek is, nekünk is ez az egyik legfontosabb, amit tudnunk kell. Hogy Jézus Krisztus él. Mert csak akkor tudjuk bele kiabálni ebbe a világba ezt az üzenetet, ellenállhatatlanul, erővel, hogyha van egy meggyőződés bennünk erről. Hogy Jézus Krisztus él. És Tamás, akiről itt később olvasunk, valójában nem kér többet, mint az, hogy ő is ugyanazt megtapasztalja, mint a többi tanítvány. Azt mondták neki a tanítványok, láttuk az Urat. Meg azt mondta, hogy ha én is nem érinthetem meg őt, hogyha én is nem láthatom a sebeket a kezén, lábán, akkor nem tudok hinni, nem fogok hinni. És Jézus eljött újra, ugyanúgy zárt ajtók mögé bement, mert ehhez Jézusnak hatalma van, a mi zárt ajtóink mögé is be tud menni. Az Úr akár a lelkedet zártad be, akár az életedet próbálod bezárni. Jézus eljött, és Tamásnak is ugyanezt a megtapasztalást megadta. A kereszténység akkor tud erős lenni ebben a világban, hogyha van egy élő megtapasztalása Jézus Krisztus feltámadásáról. És ha megnézitek az üzenetet, amit hirdettek ezek az emberek, az nem volt más, mint a feltámadást. Hirdették a feltámadást. És így belegondoltam abba is, hogy hogyan tudott ezeken az embereken keresztül elterjedni az evangélium. Mert ha mondjuk megnézed az üzenetet, amit hirdettek, az egy nagyon érdekes üzenet volt. Arról szólt, hogy egy távoli provinciában, ott a Római Birodalomban, Palesztinában, keresztre feszítettek egy embert. És gondoljatok bele, milyen lehetett ez egy görög embernek, vagy milyen lehetett ez egy római embernek, hogy milyen üzenet volt ez. Ezreket megfeszítettek. A keresztre feszítés, ez mindig ott volt körül lengte a bűn, hogy nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél. Hogy valami oka biztos, hogy kellett, hogy legyen. Hogyha ezt az embert keresztre feszítették, ezt a névtelen senkit, mert ő a Római Birodalomban senki volt. A keresztények kezdték el mondani, hogy Kyrios Krisztus, hogy Krisztus az Úr. Addig őt nem ismerték. Palesztinán kívül, Galileán, Júdeán kívül. Nem nagyon ismerték. Ilyen üzenet volt. De ezzel párosult még egy üzenet, hogy ezt a názáreti Jézust, ezt az ácsot, ezt feltámasztotta Isten a halálból, és ezzel igazolta őt mindenki előtt. Ez volt a keresztényeknek az üzenete. És erre az üzenetre mondta azt Pál apostol, hogy ez a zsidóknak botrány. Mert hogy arról szól, hogy Isten megjelent a testben, egy ember azt állította magáról, hogy Isten, és meghal a kereszten, és aztán feltámad. Ők nem hitték ezt el. A pogányok számára pedig azt mondja Pál, hogy ez az üzenet, ez bolondság. Ez egy bolondságnak az üzenete. Hogyan lehet ilyenben hinni? Hogyan lehet egy ilyenre rátenni az életedet? Egy ember, aki meghal a kereszten. De mindazoknak, akik hisznek, felírtam egy-két B betűvel kezdődött, mert a bolondság is, meg a botrány is B betűvel kezdődik, hogy próbáltam ilyen B betű szavakat találni hozzá. Azoknak, akik hisznek, azoknak boldogság. Jézus Krisztusnak a kereszthalálának az üzenete, meg az ő feltámadásának az üzenete. Nem bolondság, hanem boldogság, békesség, szívedbe békét hoz, bizonyosság, biztos jövő. És még, hogyha tudtok bévetően mondani, akkor ezt mind jelenti a hívők számára. Ezek az emberek nem katonai erővel terjesztették a hitet, nem karddal, nem fegyverekkel terjesztették el egy-két századon belül az egész akkor ismert világba a hitet. Nem valami intellektuális fölény birtokában terjesztették el, és győzték meg ezt az istentelen pogány világot, amelyik báványokat imádott, és a császárt imádta. Azt mondja Zakariás próféta, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én szellememmel, azt mondja az Úr. Ezek az emberek úgy tudták legyőzni a világot, és, és szó szerint értem, legyőzni ezt a világot. Még az egyik római császár is úgy volt kénytelen felkiáltani, legyőztél engem, Názáreti. Legyőztél engem, Názáreti. Hogy ott volt ez az erős meggyőződés a szívükben, hogy Jézus Krisztus, aki meghalt Jeruzsálemben a kereszten, ő él örökkön örökké. Ott van-e a szívedben ez az örvendező üzenet? Ott van-e ez a kikezdhetetlen megbizonyosodás arról, hogy Jézus Krisztus él? És tudjátok, az a nagyon nagyszerű dolog, hogy a Szentlélek által mi ugyanúgy megtapasztalhatjuk ezt, mint ahogy azok a tanítványok tapasztalták, akik fizikailag találkoztak Jézussal. Mint Tamás, aki a kezét odaérintette Jézus sebébe. Ugyanúgy megtapasztalhatjuk, ugyanolyan valóságos módon, mint ők. És mi a célja mindennek? Amikor Tamás látta és megérintette Jézusnak a sebeit, akkor leborult előtte. És azt mondta, hogy én Uram és én Istenem. És hiszem, hogy Isten ide akar bennünket is eljuttatni, Krisztus előtt a térdeinken megvallani, hogy én Uram és én Istenem. Ez az a meggyőződés, ez az imádat, amivel a keresztény egyház tudja hirdetni az evangéliumot. Semmi más. Nem egy vallást hirdetünk, nem egy mozgalom vagyunk csupán, nem értékeket közvetítünk a társadalom felé, nem egy keresztény klub, vagy valami társasági közösség vagyunk. A megváltásnak az üzenetét hirdetjük, hogy Jézust megfeszítették, de feltámadt a halálból. És a másik dolog, amit ott a zárt ajtók mögött ezek a tanítványok átélték, hogy betöltekeztek Szent Szellemmel. És hogyha megnézitek az apostolok cselekedeteinek a könyvét, akkor azt lehet látni, hogy az első századi keresztények, akikről íródott az apostolok cselekedetei, egy nagyon különleges kapcsolatban voltak az Istenségnek a harmadik személyével, a Szent Háromság harmadik személyével, a Szent Szellemmel. Már itt ebben a történetben azt olvassuk, hogy Jézus rájuk lehelt, és azt mondta, hogy vegyetek Szent Szellemet, vagy vegyetek Szent Lelket, ahogy a mi Bibliánkban van. És aztán később az apostolok cselekedetei második fejezetében, pünkösd napján, amit hamarosan ünnepelni fogunk, akkor pedig, mint egy zúgó szél jött a mennyből, és szállt mindegyikőjükre tűz formájában a Szent Szellem. És itt van egy nagyon nagy igazság, hogy az első századi kereszténység az a Szent Szellemnek a tüzében született meg. A 21. századi kereszténység is csak a Szent Szellem tüzében tudja véghez vinni azt a feladatot, amit Isten rábíz. Nem a saját erejükben bíztak, nem a saját képességeikben bíztak, nem az üzenetet higították fel, hogy alkalmasabb legyen, hogy népszerűbb legyen, hogy többen elfogadják. Ez eszükbe se jutott. Ez eszükbe se jutott. Nekik ott volt, betöltötte az egész lényüket, a gondolataikat, a szívüket, hogy Jézus él. És ezért inkább vállalták a mártírságot. A kereszténység csak akkor képes betölteni a feladatát, hogyha a Szent Szellem betölti. Erővel, hatalommal, kenettel, ha az ő jelenléte megnyilvánul közöttünk. És az első századi keresztények így éltek, és ezért voltak alkalmasak arra, hogy ezt a nagy missziós parancsolatot véghez vigyék. A Szent Szellem nélkül a kereszténység semmiben nem különbözik a többi vallástól. Ha nincs ott a Szent Szellem ereje a gyülekezetnek az életében, ha nincs ez a várakozás Isten Szellemének a jelenléte után a gyülekezetben, akkor tényleg csak egy ilyen klub foglalkozást fogunk tartani. Akkor nem különbözünk egyetlen más vallástól sem, amelyik hirdeti a maga által igaznak tartott dolgokat. És csak úgy tudjuk hirdetni az evangélium üzenetét, hogyha ott van ez a természet fölötti személy az életünkben, a szolgálatunkban. A magad erejéből nem. Tehát ez az a két meghatározó esemény, vagy élmény, ami a tanítványok életében ott volt, amikor ott voltak ebbe a bezárt szobába. A zárt ajtók mögött meggyőződtek Jézus Krisztusnak a feltámadásáról, és betöltötte őket a Szent Szellem. És ami ott a belső szobában történt, ami ott a zárt ajtók mögött történt, az meghatározta ezt az egész szolgálatot. Az, hogy te most itt vagy, azt is meghatározta. És én szeretném ezzel befejezni, és még egyszer felolvasni nektek Reinhard Bonnkénak ezt a gondolatát, amit az elején felolvastam, mint egy zárásaként ennek a mai üzenetnek. Izrael megszabadítására Isten elküldte Mózest, Józsuét, Sámsont, Gedeont és még többeket. A mi szabadításunkra azonban senkit nem küldött, maga jött el. Nem hagyta, hogy bármi az útjába álljon. Pedig kimondhatatlan megaláztatásokkal járt, Gecsemáné, kigúnyolás, Golgota, kínhalál. Teljes lényét, és mindazt, aki és ami ő, az üdvösségünkért odaadta. Nem volt támogatója, egyedül ment végig, nem volt előtte példa. Ilyen szabadítóval teljes garanciánk van az üdvösségre. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te láttad az embereknek a szenvedését. Uram, láttad, hogy mennyire elvesztünk a bűnben. És köszönöm, Uram, hogy neked már jóval előtte készen volt a terved. A szabadításnak a terve, a megváltásnak a terve. És köszönöm neked, Uram, hogy te az idők kezdete előtt elrendelted a bárányt, hogy meghaljon, hogy az életét adja majd ezért a bűnbeesett világért. És köszönöm neked, Jézus, hogy te eljöttél, és végre hajtottad, tökéletesen végigvitted azt a tervet, amit az Atya számodra eltervezett. Köszönjük, hogy meghaltál a kereszten. Köszönjük, Uram, hogy a sírban voltál, de 3 nappal később feltámadtál a halálból, és megjelentél a tanítványoknak. És azt akartad, hogy tudják, hogy te élsz. Arra kérlek téged, Atyám, hogy itt a mi gyülekezetünk számára is. Uram, jelentsd ki a te feltámadásodat. Hadd legyen ez, Uram, egy kikezdhetetlen, egy megkérdőjelezhetetlen, erős bizonyosság az életünkben, hogy te élsz. És hogy bele tudjuk kiabálni mi is Szombathelynek az életébe. Hogy senki ne kerülje ki ezt az igazságot. Hogy mindenki szembesüljön ezzel, hogy te élsz. És arra kérlek téged, Atyám, hogy töltsd ki ránk a te Szent Szellemedet. Szeretnénk a Szent Szellemnek az erejével, kenetével szolgálni ebben a világban. Köszönjük, Szent Szellem, hogy te vagy az, aki meggyőzöd ezt a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Te vagy az, aki Jézusnak a dicsőségéből merítesz, és megjelented ebben a világban. Te vagy a legnagyobb evangélista. Te vagy az, aki ismersz minden embert, és tudod, hogy kell őket megszólítani. Köszönjük neked ezt az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Az Úr áldjon meg benneteket.